a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten Zsiborás Gergővel, a Forbes főmunkatársával beszélgetünk. Ebből kitalálhatjátok azt is, hogy nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy a hétvége meccseit, rangadóit beszéljük ki ezen a héten. Főleg azért, mert annyi ilyen téma volt a közelmúltban, ami pénzügyi hátterét tekintve is rendkívül érdekes.
Te hogy inkább mennyi focit nézel?
Erre felé kanyarodunk.
Mindenki jobban jár, hogy engem ilyen témájú adásokban nem hívtok, ahol
ja, de nem
alakzatokról, és tehát az összes ilyen könyvet elolvastam, amit kell, de...
De mennyit fogyasztasz egyébként, mondjuk egy átlagos héten?
Szerintem 3-4 meccset tudok megnézni. Összefoglalóban több. Hát nem végig, ahogy a feleségem és a gyermekeim engedik.
És az összefoglaló formátumot azt szereted?
Igen.
Mert nagyon sokan mondják azt, hogy az...
Hát ez a szegény ember meccsnézése, ez maradt, nem tudok többet.
Hogy igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy egész meccset nézel meg, vagy mondjuk 8 rövidítettet összefoglalóban, ami nem feltétlenül adja vissza azt, hogy mi történt.
Amúgy megfigyeltem magamon, hogy már én sem tudok végignézni egy meccset úgy, hogy ne nyomogassak mást, vagy ne csináljak mást.
Reformra szorul-e szerinted a futball?
Belecsaptunk. Amúgy a spanyol meccseket emiatt többet nézek, mert ugye este az már abban a sávban van, amikor család alszik, és akkor tudok nyugodtan nézni.
Ja, azt hittem, azt mondod, hogy azok rövidebbek, mert ott szokott lenni ilyen 15 perc hosszabbítás minimum, és akkor elhúzódik még
nem,
az
de
is.
De amúgy ebből a szempontból fáj a szívem, hogy a portugál bajnokságot már nem tudom nézni, mert ott voltak ilyen 7-8 perces varszünetek, amíg minden ügyes bajos dolgot megcsináltad, és akkor...
Tényleg azt már többször akartam kérdezni, hogy ez nektek tetszik ez a toolboxos képező trükk között két kép a képernyőn, amikor visszalassítanak valamit a spanyol bajnokságban, mert utálom borzasztóan.
Televíziós szempontból?
Hát, hogyha tudod, hogyha a mobilomat nézem, akkor nem annyira jó, de hogyha csak a meccset, akkor
igen, de
nekem oké. Okay.
Lehet, hogy nekem kicsi a tévéképernyőm ahhoz, hogy ott... Szerintem ezeknek a lassításoknak pont az a lényege, hogy apróságokat kiszúrjál rajta. Teljesen mindegy, hogy most szuper lassú, vagy egy
vagy az a lényeg, hogy kiszúrjárasításokat a spanyolok azért csinálják nyilván, mert valami történik, te minél előbb látni akarod, hogy mi történt, hogy az valóban szabálytalan volt, mind hogy te jogosan anyáztál-e. És az a baj ezzel, egyrészt, hogy tévés szempontból onnan a képet nem lehet kivágni, tehát hogy ez használhatatlan utólag ez a két képes verzió egyrészt, másrészt meg közben nagyon sokszor van olyan akció, amiről meg az élőnél lemaradsz. Tehát hogy az nagyon zavaró, hogy lehet, hogy lesz olyan, mit tudom én, történés egy klasszikón, ahol emiatt maradnak le róla. Szerintem ez túl nagy kockázat.
A direktívát értem, még pont amikor még jártunk ki Bajnokok Ligája meccseket közvetíteni, akkor a spanyol rendezők, ugye mindig van egy ilyen tévés értekezlet a meccsek előtt, ők megszállottjai voltak ennek, hogy az élőkép, hogy nem veszik el, hogy amikor gól van, akkor is a lehető legkevesebb lassítást teszik be az élő feedre, mert hogy a reakciók azok sokkal fontosabbak a gól után. Egyébként ezzel nehéz vitatkozni, csak nekem ez nem tetszik különösebben ez a meg. Tehát akkor inkább lassítsunk kevesebbet.
Hát az amúgy mellette szólhat, hogy az emberekben van egy ilyen igény, hogy azonnal lássuk, tudjuk, mi történt, azonnal ott akarsz lenni, hogy akkor most
na jó, bocsánat.
Elindulasson a vita a Twitteren.
Nem trollkodom tovább
is, a beszélgetés. Na hát akkor bemelegítés után még gyorsan elmondom azért a reklámjainkat, hogy egyrészt iratkozzatok föl Spotify-on, meg Google Podcaston, meg Apple Podcaston, illetve a meglepetés, amit a múlt héten mondtunk, vagy nem is meglepetés, inkább tervnek mondanám, óriási terv, a Katarodóhoz hasonlóan szeretnénk kibeszélő adást csinálni a Bajnokok Ligája meccseknek is, ami ezen a héten már elkezdődik, ugye? De, hogy rögtön kivétellel kezdjünk, szerdán mindketten dolgozunk Tibivel, lesz egy Arsenal Manchester City és egy Real Madrid Elche mérkőzés, úgyhogy szerdán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Kedden este viszont
nem
már jelentkezünk, és... De szerdán lesznek a
bár az Elche meccseket szeretem, és mindig nézem, de...
Az Elche, kiveszéljük az Elche meccset.
Az igen, meg az Arsenal Manchester
City. Mondom, azt ebben fogják nézni, nem?
Kezdjük itt a Cityvel akkor, mert hogy itt a legfrissebb talán a Superliga mellett ez a fura pénzügyi hátterű dolog, ami nem új keletű a Manchester Citynél, hiszen az UEFA már vizsgálódott, most viszont a Premier League vizsgálódik, és nem csak vizsgálódik, hanem a semmiből lesújtott, lecsapott. A szezon közben én nem tudom, hogy mi itt a megfontolás, hogy mikor dobják be ezeket a bombákat a mély vízbe. Most úgy tűnik, hogy ugye az volt a háttérben, azt mondják, hogy szeretne az angol kormány egy nagyobb befolyást szerezni, szeretné rátenni a kezét a focira, hogy ők szabályozzák az egészet a háttérben, és ezért történt most az a lépés a Premier League részéről, hogy ők erőt demonstráljanak, hogy mutassák, hogy az ő pénzügyi szabályozásaik működnek, ezért a Manchester City-t megpróbálják megregulázni. Meg lehet, vagy lesz itt ebből politikai befolyás a futballban, már mint nyilván a mostaninál még sokkal nagyobb, és az angol kormány részéről?
Szerintem nem lehet, mert hogy a Premier League az egy viszonylag szuverénnek mondható szervezetként működik, és túl nagyra nőtt ahhoz, hogy, hogy ez, nyilván mindenhol ott van a politika, tehát ezt most kár lenne tagadni, de az, hogy a Premier League, a politikusok, vagy az éppen aktuális országvezetők kénye kedve szerint alakítgassa a szabályokat, azért, mert mondjuk valami kedvező az éppen aktuális vezetésnek, azt nagyon nehezen tudom elképzelni. Egyrészt. Másrészt szerintem ez egy tök jó felvetés, amit mondtál, hogy politikai irányból érkezett ez az egész vizsgálatra való igény, de én jobban kedvelem azt az ennél sokkal pragmatikusabb megközelítést, hogy 2018-ban kiszivárogtak ezek az iratok, amik mai napig is fontosak. Akkor eldöntötte a Premier League azt, hogy egy 4 éves vizsgálattal megpróbálja feltárni ezeket az eredményeket. A 4 éves vizsgálatnak az volt az egyik célja, amennyire én értem, hogy megdönthetetlen bizonyítékokat szerezzenek ezekre a pénzügyi manipulációkra, amit az UEFA-nak nem sikerült megtennie, mert hogy azok voltak támadhatók, ahogyan megszerezték, meg hogy az elévülésük miatt néhány már nem volt használható, és hát kíváncsian várom, hogy mik ezek, amiket begyűjtött a Premier League, mert ez a 4 éves vizsgálat, ez most ugye 2023-at írunk, noha, de körülbelül akkorra járt le, vagy akkorra ért véget, úgyhogy én inkább ezt látom benne.
Hú. Kezdjük onnan, hogy ugye egy fehér, úgynevezett fehér könyv készült a brit kormány felkérésére, ami egy ilyen jogszabálycsomagot is tartalmaz arról, hogy a ligát azt hogyan lehetne ellenőrizni. Én azt hiszem, hogy itt a brit intézményi kultúrához tartanák magukat, tehát valószínűleg ugyan a kormány felkérésére született ez az anyag, de meglepődnék, ha direkt politikai befolyásolás alatt működne egy ilyen szervezet. Biztos nem lenne attól teljesen független, de az egy önmagában egy érdekes dolog, hogy ez felmerült, hogy egy ilyenre szükség van. Aminek az oka amúgy lehet az, hogy egy konkrét iparág lett az angol futball, egy nagyon fontos exportcikk, amire oda kell figyelni, és valószínűleg azt látták a politikai döntéshozók, hogy ezt a liga amúgy nem biztos, hogy meg tudja tenni. Úgyhogy ez nem feltétlenül arról szól, hogy direkt politikai befolyást akarnak fölötte szerezni, hanem pont inkább lehet, hogy arról, hogy más angol intézményekhez hasonlóan megpróbálják olyan normák közé terelni a labdarúgás, hogy hosszú távon fenntarthatóan jól jövedelmező legyen. Hát most ez a naív elképzelés, de nyilván azért, hogy az elmúlt években is volt olyan, amikor volt konkrét befolyásolási szándék, és ugye a Chelsea eladásánál meg konkrétan az angol kormány jóváhagyása kellett, ugye a szankciók miatt itt kaptak egy ilyen fegyvert a kezükbe, hogy az angol kormány tulajdonképpen megakadályozhatta azt, hogy orosz kézbe kerüljön orosz kézből a klub.
Jó, de, azt,
de ez egy egyszeri eset.
Igen, tehát azt tisztázni nagyon érdemes, hogy az egyszeri eset, tehát hogy olyan nem nagyon fordulhat elő még
hát
egyszer.
Jó, de hát ugye a politikus egyszer megízleli ezt a hatalmat, azért nem az a fajta típus meg a politikus, hogy ezt elengedni.
Itt a tulajdonlás kérdés, az szerintem abszolút nagyon fontos, tehát én nevez az egyik célja a kormánynak, hogy abban már legyen beleszólása, hogy ő szaudi befektetőt, közel-keleti, másmilyen befektetőt, például a Manchester City-nél ugye Egyesült Arab Emírségek, vagy pedig orosz befektetőt, vagy amerikai befektetőt hogyan engednek be a Premier League-be? Tehát, hogy ezeket
semmi beleszólása nincsen.
Ezt mondom, én nem ezt szeretné egy kicsit a kezében tudni inkább, mert ugye a Premier League az nagyon elszakadt az angol futballszövetségtől, és nyilván a futballszövetség az kicsit közelebb van már a politikához és a kormányhoz. Tehát másik ország, többi országban sokkal közelebb van a szövetség az élvonalbeli bajnoksághoz.
Tehát ha ezt valaki meg tudja regulázni, akkor az nem a szövetség lesz, hanem a kormány, az egyértelmű. Tehát valószínűleg azért jött ebből az irányból ugye az a szándék, hogy, hogy kicsit leszabályozzák a ligának a működését. Nekem nagy kérdés, hogy a tulajdonosi struktúrába hogyan tudnak beleszólni. Nyilván bele tudnak. Tehát
jó, de bocsánat, az államnak nem minden esetben az az érdeke, hogy a lehető legnagyobb pénzű tulajdonosok tegyék bele a pénzt, hogy az abból származó adókból az államnak nagyobb bevétele legyen? Most tudom, hogy nagyon leegyszerűsítem a képet.
De szerintem itt az angoloknak az az érdeke, hogy ez hosszú távon nagyon sok pénzt tudjon termelni, jöjjön be sok pénz, de maradjon is bent.
Igen, de hát ez a kettő.
És nem akarnak egy ilyen orosz ligát, ahol jön egy oligarha, mert éppen olyannyia van, vagy rövid távú érdekei azt kívánják, teletolja pénzzel, majd egyszer csak elengedi az egyik csapatot, hogy...
Jó, de erre ki lehet dolgozni egy szabályrendszert, hogy milyen feltételek mellett teheti bele valaki a pénzét. Kidolgoztak egyébként. Most az is egy érdekes kérdés, hogy az angol futball, mert itt arról beszélünk, hogy nem az UEFA-nak a Financial Fair Play szabályzatát, hanem a Premier League-nek a hasonló szabályzatát sértette meg a Manchester City, tehát nem ugyanazok szerint, a szabályok szerint értékelik ezeket a lépéseket.
Nem, de ugye ez a vizsgálat megállapította, hogy amúgy az UEFA-nak is több szabályát megsértette a City.
De tehát az angol futball pénzügyi szabályzata az nem feltétlenül segíti az angol államnak mondjuk a pénzügyi bevételeit, mert pont ezzel a leszabályozással a fenntarthatóságot lehet, hogy biztosítja.
Milyen távon nézed.
A fenntarthatóság nyilván az sokkal fontosabb, mint az, hogy egyszeri nagy tőkeinjekció érkezzen valahova.
Tehát, hogy te azt mondod, hogy ez egy exporttermék, egy fontos, egy iparág, akkor lehet, hogy neked fontosabb az, hogy ez 20 évig jól működjön, mint az, hogy 3 évig most valaki nagyon sok pénzt tegyen bele. El tudom képzelni, de hát most igazából ugye csak spekulálunk, mert ebből a fehér könyvből annyit tudunk, hogy létre akarnak hozni egy olyan felettes szervet, ami a ligát majd felügyelni fogja. Más egyébet egyelőre nem tudunk, hogy ki ülne ott, ki nevezné ki, milyen hatásköre lenne, véletlenül amúgy erősebb hatásköre lenne, mint mondjuk a ligának. Amúgy nem gondolom, hogy a liga most nem tudna nagyon beleszólni ilyen ügyekbe. Lehet, hogy most tényleg tudják majd demonstrálni. Hát nem biztos, hogy elég lesz. Szóval ugye maga az egész, ez a fehér könyv, ez már régóta megvan. Én olvastam, azért olyan narratívák is vannak most már a sajtóban, hogy ez egy véletlen egybeesés, tehát hogy nincs a kettőnek egymáshoz köze, mert hogy valójában maga az anyag az már készen van, csak amikor ugye a Liz Truss átvette a kormányt, 40-valány napra, akkor ő ugye amellett volt, hogy hát az államnak semmi keresni valója a piacok felett, működjön, ahogy működnie kell, egy iparág, akkor ez befékeződött, utána meg hát azért volt egyéb gondja ugye az angol politikának, mint hogy a Premier League-gel foglalkozzon. Az UEFA oldala az meg azért érdekes, ugye, mert akkor, amikor kiderült ez az egész, tehát hogy ugye egy 10 éves időszakról beszélünk, de valójában az egész sztori az 2018-ban kezdődik, amikor a Der Spiegel elkezdi azt a cikk sorozatot publikálni, ahol ezek a kiszivárgott e-mailek vannak.
Ez a Football Leagues botrány konkrétan.
Igen, és ugye a szivárogtatót itt Budapesten sikerült ugye lekapcsolni, ezt a Pinto nevezetű fiatalembert. Szóval az egészet ugye innen indul el minden.
Büszkék lehetünk magunkra. Mert hogy Budapestről indulnak a szálak.
Hát igen.
Gondoltam, hogy ezt érdemes megjegyezni.
Van olyan nagy történet most a világban, ahol a magyarok nem érintettek valamilyen szinten.
Na, beszéljünk akkor itt a konkrétumokról. Egyszer már az UEFA megpróbálta valahogy elítélni ebben, vagy hasonló ügyben a Manchester City-t, és akkor nem sikerült.
Volt rajtuk az időnyomás. Tehát ott az volt, hogy kiderült a sok disznóság, és egyszerűen nagyon gyorsan döntést kellett hozni, hogy most akkor maradhatnak a BL-ben, vagy nem. Amúgy nagyon szórakoztató, hogy ugye az februárban derült ki, akkor jöttek ki az első cikkek, és nyárra a Citynek már a zsebében volt a Nemzetközi Sportdöntőbíróságtól a papír, hogy minden rendben. Tehát így nagyjából egy olyan 4 hónap alatt rendezték le azt, amit ugye az angolok 4 éve vizsgálnak.
Szóval, akkor elítélték ugye a Manchester City-t. Igen. Tehát volt egy olyan időszak, amikor úgy tudtuk, hogy 2 szezonra kizárják a Manchester City-t a
igen. És mennyire jobban jártak volna vele. Hogyha...
Most ez reális? Vagy reálisabb?
Nem, így, hogy itt mielőtt még tovább, egy dolgot nagyon fontos tisztázni, hogy itt akármi is lesz az ítélet, nem fordulhat a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz a Manchester City. Aha. Tehát amit majd meghoz ez a független vizsgálóbizottság, az gyakorlatilag a végső verdict.
Amit itt... rábíztak egy Arsenal szurkolóra, ha jól olvastam.
Igen. hogy a szubjektív körülményeket megteremtsék, mindjárt itt a...
Tehát szerintem a fellebbezés az garantált, az megvan, és ugye az is szórakoztató, hogy ha majd fellebbeznek, akkor majd egy újabb adhok bizottságot kell létrehozni, és majd annál fognak fellebbezni, csak hogy minél hosszabbra nyújtsák ezt.
Ezt gyönyörű volt, az Athletic szépen leírta, hogy ugye a technikai rész, vagy az UEFA vizsgálatnál a technikai részletek, az elavulás, az újabb fellebbezés, és ezekkel trükköztek, nyilván a CAS-nál, vagy CAS, vagy nem tudom, CAS, nem tudom, hogy
én is CAS-nak
nemzetközi sportdöntőbíróságnál trükköztek, ez most itt nem lesz. Tehát a Premier League tanult ezekből a hibákból.
Igazából azóta is csinálják. Tehát voltak arról hírek, hogy egy ilyen vizsgálat folyik korábban, csak hát senki nem foglalkozott vele, mert hát, hogy majd...
Az nagyon furcsa, hogy meglepetésként érte a Manchester City-t, hogy múlt hétfőn ez így lecsapott.
Nekem arra van egy elméletem. Egyszerűen az van, hogy ugyanazt csinálja a City az angolokkal, mint az UEFA-val csinálta. Húzza, arra játszik, hogy mindenből legyen legalább 5 forduló, minden papírt 6-szor el kell küldeni.
Jó, de arra is van elméletet, hogy miért nem tudták? Mert ugye itt, amit leírt az Athletic, hogy ment a telefonhívás, és közben kijött a Premier League oldalán a hír, vagy Soriano
én ott egy ilyen emberi gesztust vélek felfedezni, hogy annyira megunták, hogy tökörésznek meg hogy szórakoznak velük, hogy azt mondták, hogy akkor neztek. Uh-huh. Telefonhívás. Ugye az történt, hogy felhívták a Cityt, hogy na ez és ez a helyzet, és közben kiadták a sajtóközleményt. Szóval ez egy kicsit úgy hátba szúrták őket, de gondolom, hogy már így, nem tudom, a vizsgálódás 4. évében úgy voltak vele, hogy megérdemlik ezek a rohadékok. Ez azért mennyi munkaidejét elveszi embereknek, nem?
Az biztos.
Hogy családapák nem mennek haza, mert hát formahibákat kell. Igen.
De munkát is az, nézhetjük a túloldalról.
Több tízezer oldalnál több már a vizsgálati anyag, igen. Tehát hogy... És, ezek ugye
és már most vannak olyan formai hibák, amikre fölhívták. Ugye már a Premier League által kiadott hírben volt egy szabályhivatkozási pontatlanság, ha jól emlékszem, igen, talán igen. Kettő helyen is, amire a City azonnal mondta, hogy de figyelj, ezt itt, rosszul,
igen,
ezt itt rosszul írtátok, és javítania is kellett a Premier League-nek.
Na
azt.
Igen, csak ugye elévülés nincs. Itt nincs. Az UEFA-nál meg volt, és ez nagy különbség ebben a két ügyben, hogy itt húzhatják, mint a rétes tésztát, de itt ítélet biztos, hogy lesz, akár ha oda jutunk még 12 évvel korábbi esetek miatt is, lehet, hogy majd 3 év múlva el fogják meszelni a Cityt.
Az a helyzet, hogy a kizárás azért nem tűnik annyira reális dolognak, de mik vannak még itt a kupákat? Biztos sok csapat örülne, hogyha elvennék a Manchester City-től, tehát ez a Lance Armstrong féle. Utólag megnyerjük a...
Szerintem...
Belerokkant a szériá, belerokkant a kerékpársport, tehát én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb kérdés azon a nagyon-nagyon vékony mezsnyén való egyensúlyozás lesz, hogy hogyan tudod megbüntetni úgy a klubot, hogy közben az egész terméknek a renoméját azt nem sérted már, mint a Premier League-ét.
Hát szerintem példát kell statuálni. Azt nem tudom, hogy mi a reális ezen a ponton, ugye... Most 100 vádpont van, abból nagyjából 20 szól arról, hogy hogyan nem teljesítették a ligának a kéréseit. 80 meg szimplán az, hogy hogyan csaltak vagy ügyeskedtek. Majd beszéljünk arról is, hogy itt miket mahináltak. Ez azért egy nagyon magas szám. Tehát itt azért nem az van, hogy 6-7 átigazolás, vagy nem tudom, szóval, hogy... Nem tudom, korábban fiatalok leigazolása miatt, szabálytalan leigazolása miatt zárt ki csapatokat BL idényből, játigazolási piacról nagy érvágás. Itt meg azért 80 ügyről beszélünk, ami biztos, hogy arról szól, hogy valahogy a könyvekkel csaltak konkrétan, megszedték.
Mik is ezek konkrétan? Mert most nem tudnám felsorolni.
Itt ugye két típusú probléma van, vagy szabálysértés leginkább, és akkor ezek vannak így szétszálazva. Ugye az egyik az, hogy olyan szponzorpénzeket szedtek be, amik mögött nem volt valójában akkora értékű teljesítés. Tehát egy 5 millió euró értékű idegenforgalmi hirdetésért ők beszedtek 100 millió eurót. Ezt azért tehették meg.
Ne adj Isten, Budzabiból?
Igen, és azért tehették meg, mert elő tudták adni azt a szerződések megkötésének időpontjába, hogy ezek egymástól független szereplőktől jönnek be, nincs közös koordináció, nincs közös tulajdon, valójában viszont van, ugye ez több személyi összefonódás is, a háttérben van, ahol tulajdonosi szinten is, tehát tulajdonképpen tiltott állami támogatásban részesült nagyon leegyszerűsítve a klub, ami nyilván olyan erő fölényhez juttatta, ami nem volt fel a többi csapattal szemben. A másik pedig ugye az, ami hát szerintem egy egészen egyszerűen ilyen, nem tudom, hogy nevezzem, ilyen nagyon prostó megoldás, hogy így tömöd a menedzser, meg egy-két játékos, meg vezető zsebét kívülről. Tehát, hogy van egy szerződés, a klub azt lekönyveli.
És van egy akkor harmadik szereplő, aki fizet.
Igen, és akkor van még egy-két szereplő, aki ugye fizet. Azt tudjuk most már, hogy a Mancininek, vagy Mancininek volt ilyen szerződése. Nagy kérdés, hogy Guardiolának van-e ilyen szerződés, ugye mélyen hallgat róla.
Azért gondolom, hogy nem feltétlenül, mert ezt tudjuk, hogy Guardiola, ha jól tudom, akkor Simeone mögött most már hosszú évek óta bevallottan a legjobban fizetett vezetőedző, vagy még azon fölül is, hát azt gondolod?
Én nem tudom, hogy kap-e még azon fölül pénzt. Ugye amikor a Mancini fizetésre volt szó, akkor se vették bele ezt a kis, nem tudom, milyen marketing megállapodást.
Csak csodálkoznék azon, hogyha még azon a fizetésen felül, amit a City bevallottan biztosít,
hát
Guardiolának azon
felül. Kafetéria, ugye, szép kártyára.
Igen, szabadság megváltás, mennyit dolgozik az a jó ember. Tehát, hogy... én nem csodálkoznék rajta, szóval hogy az látszik, hogy ez a modus operandi ott. Tehát, hogy simán lehet, hogy ez annyira bejáratott volt. Tudod, a Barcelonánál is egyszer csak kiderült, hogy mindenki adócsaló, mert a játékosok közül, mert egyszer csak a spanyol ügyészség rászállt a csapatra, és akkor kiderült, hogy más spanyol csapatoknál is ez van. Tehát, hogy azt mi nem tudjuk innen megítélni. Lehet, hogy amúgy simán ez a dolgok menete a Citynél, hogy Pep, itt van két papír, ezt kell aláírni.
Tudom, hogy nagyon egyszerűsítek, de mégis ezt fel kell tennem, ezt a kérdést, hogy elhisszük azt, hogy ez máshol nem működik így?
Nem, de én azt sem hiszem, hogy a Guardiola nem volt teljesen tisztában azzal, hogy itt még történnek.
Abban én is biztos vagyok, hogy ez azért nem egy teljesen olyan dolog számára, amire rácsodálkozott nagy kerek szemek, hogy tényleg ez így.
De nagyon jól kommunikál. Amúgy. Igen. Azt nagyon ügyesen tolta el magától az egész ügyet. Főleg úgy, hogy valószínűleg ő tudja azt, hogy mire ez az egész lezáródik, ő már azért jó eséllyel nem lesz a Citynek az edzője.
A másik az pedig egy, hát nem is tudom, kicsit morális, meg filozófiai kérdés, hogy
na, ez
egyébként...
a kedvenc részem.
Mindenképpen gátolnunk kell azt, hogyha valaki egyébként...
Csalni akar?
Nem csalni akar, hanem
ügyes.
Mondjuk tőkésít. Nem. Itt most nem a szabálytalanságokra, hanem magát a szabályrendszert úgy alakítani, hogy egyébként ezt a fenntarthatóságot is szem előtt tartva azt mondani, hogy persze szabjunk korlátokat ennek, hogy hogyan lehet egy klubot üzemeltetni, meg menedzselni, de jobb-e az, amikor lásd Manchester United, lásd Real Madrid, amikor elképesztő és egy laikus ember számára felfoghatatlan bankhitelekkel üzzük ugyanezeket a játékokat, mint az, hogy megvan egyébként ennek a forrása.
Igen, ennek volt
forrása.
Egy ilyen, ezt jó, hogy mondod, mert egy kicsit volt egy ilyen szála is ennek egy implicit módon, hogy hát ezek az arab befektetők, ezek csalnak, de hát közben meg elszórják a pénzt, meg nem értenek hozzá. Közben amúgy Newcastle-ben látjuk azt, hogy nem tudják ezt értelmesen csinálni. Mondjuk várjuk meg, hogy BL helyen végez a Newcastle, és akkor majd utána milyen rendszerben gondolják tovább vinni a klubot. De hogy igen, tehát például az, amit a Glazer család csinál a Unitedben, azért az egy kicsit hasonló ahhoz, amit a fociban újonnan megjelenő befektetők ész nélküli pénzszórás megy koncepció nélkül. Szerintem ha most kicsit távolabbról indulunk, a mi adja a Premier League-nek az erejét, meg az értékét, az, hogy melyik az a top bajnokság, ahol a legjobban megéri feljutni az első osztályba, a Premier League. Sokkal jobban visszaosztja a befolyó pénzeket, és sokkal jobban elismeri a teljesítményt, hogyha jól fut egy csapat. Tehát ugye a Leicesternek volt az az éve, amikor bajnok lett, És amikor látták azt, hogy egyre több nagy csapat ellen jól játszik, meg jól játszik a csapat, egyre több esti meccset kapott, egyre több tévés meccset kapott, abból több pénzt kapott. Na, Spanyolországba az Elche fut egy jó szezont, és az évnek ezen a pontján a harmadik helyen áll, hát nem fog sokkal több pénzt keresni amúgy, mint hogyha a 18. helyen vitézkedne végig. És emiatt van az, hogy a versenyképesek a csapatok, nagyobb a verseny, élvezetesebb a bajnokság, tehát hosszú távon ez kifizetődő, hogy nem emelünk ki klubokat, 2-3 klubot, hanem azt mondjuk, hogy mindenkinek, hát nyilván nem hasonló esélyt adunk, de hogyha te már elérted azt, hogy feljutsz a legmagasabb osztályba, akkor nem vágjuk el az esélyt annak, hogy versenyképes legyél. Tehát nem az, hogy benn maradj, hanem hogy versenyképes legyél a többiekkel. És hogyha éven belül meg, vagy szezonon belül meg kifejezetten jó szezont futsz, akkor ezt azt pénzzel is elismerjük. Na most, tehát az látszik, hogy ez a modell, ez tök jól működik. Nyilván ti is tudjátok, nagyon sok csárt van erről, hogy mondjuk hol van az összes többi ligának a közvetítési díja, meg a Premier League. Amúgy Spanyolországban, Olaszországban például példát lehetne erről venni. Szerintem, de, és az a folyamat, ami elindul, hogy olyan eszközökhöz, tehát hogy engedjük, hogy hozzájussanak olyan eszközökhöz csapatok, amivel ez a metódus felborul, az viszont szerintem rövid távon lehet, hogy hoz néhány jó meccset, jó szezont, mert 10 fognak versenyezni 4 BL helyért. Hosszú távon nem hiszem, hogy jót fog tenni a ligának, és ez mindig így van. Itt a legnagyobb probléma szerintem az, hogy azt nem engedheti meg magának egy ilyen termék, hogy átitassa a korrupció, meg hogy mindenki csaljon. Tehát ez egyszerűen...
Hát, hogy nem szabad ennek látszódnia kifelé.
Hát jó, de ezt hogy tudod elérni? Tehát, hogy azért nyilván, amikor már ennyire látványos...
Tehát, ez egy nemzetközi termék, tehát, hogy azért igen, az hogy
és
ez ne látszódik.
És nagyon kifelé. Értékes termék lett, tehát 3-szor olyan értékes, mint a spanyol bajnokság. Tehát, hogy ezt se lehet hagyni. És amúgy mindenki ebben érdekelt. Mert amíg ez ennyi pénzt tud termelni, addig megéri feljutni a Premier League-be, mert rengeteg pénzt kapsz. Meg díjazni fogják, hogyha jól szerepelsz. De hogyha ez, nem tudom, szóval ez az erkölcsi fertő kikezdi az üzletet, és előbb-utóbb kikezdi. Tehát, hogy ez ilyen. Ez minden iparágban így működik.
De ezért mondom, hogy nagyon fontos a kommunikáció, és például a Serie A ezt teljesen máshogy csinálja. Egyrészt ott nem a pénzügyekkel próbálják kiegyenlíteni a dolgokat, hanem pont levonással, úgy tűnik.
Szezon közbeni pontlevonása. Abban egyébként most, hogyha itt csak egy gondolat erejéig visszatérünk a Cityhez, abban majdnem biztosak lehetünk. Itt pont a Premier League renoméja megőrzése céljából, hogy nem történik valószínűleg meg az, bármikor is zajlik ez a vizsgálat, hogy szezon közben valamilyen döntést hoznak.
Nem, szerintem az meglepő lenne, mert hát eleve ugye a vizsgálatnak a hossza, meg a mélysége már azt mondatja velem is, hogy itt egy nagyon megalapozott döntést fognak hozni, és nem fogják bedobni évközben. Az semmilyen szempontban nem lenne okos, szerintem sem. Viszont amit mondtatok, az a nekem van egy olyan érzésem, hogy tényleg példát akarnak velük statuálni. Tehát, hogy ez olyan típusú, meg szintű, meg mennyiségű csalás, hogy ezt nem lehet elengedni, és én nem gondolom azt, hogy elvesznek 2 bajnoki címet, vagy nagy isten 3-at, hogy az elég büntetés lesz. Mert hogyha a Citytől elvesznek 3 bajnoki címet, de most BL-t nyer,
na, de akkor
ezért,
mi?
Ezért csináltuk az egészet, srácok, megvan a BL.
Akkor mi a te prognózisod?
Nem látok bele. Én azt gondolom, hogy itt nagyon meg kéne őket büntetni.
Oké, de ez mit jelent konkrétan?
Küldjék vissza őket a másodosztályba.
Az a helyzet, hogy a pontlevonás...
Az akkor a pofon lenne, és tehát hogyha akarnak külföldi tőkét bevonzani, de azt akarják, hogy azok a tőkések rendesen viselkedjenek, akkor most egy nagyon nagy pofont le kell keverni a Citynek.
A pontlevonás talán még rosszabbul is néz ki évközben, mint hogyha visszasorolni az osztállyal, sőt, messzebb megyek, a bajnoki címnek az elvétele, az mindenkiben egy ilyen keserédes ízt hagy szerintem, tehát akkora hatása végül is nincsen, nyilván oké, tehát nagyon-nagyon durva
én nem vagyok Juventus szurkoló, mert szóval, ha szépet látok, kinyitom a szemem, ha csúnyát, akkor becsukom, de hogy... hogy nem tudom, hogy nekem úgy tűnik, hogy ő bennük nagy törést azért nem okozott, hogy elvették a bajnoki címet. Visszajutottak, menjünk a BL-ért, persze. Ez borzasztó lett.
Olasz... Akkor inkább a ligának törés, mert ugye ott
a ligának akkor... nagy törés.
Igen, de... mert ott akkor el kell döntened azt, hogy a második helyezettet azt bajnokká vatod-e 8-10-11 évvel később, ami szerintem nevetséges, tehát hogy teljesen amatőr dolog, de az is az, hogy egyébként van egy ligád, ami 92 óta példamutatóan működik, itt adott esetben a Premier League, és van 3 év, amikor nem hirdettek bajnokot. Tehát, hogy ez minden szempontból, vagy bármilyen nézőpontból én rosszul néz ki.
Szerintem, hogyha béna is, de ha elveszik a bajnoki címet, akkor adják oda annak, aki második lett. Mondatja az én igazságérzetem. De akkor igen, jön de a következő is... probléma. Aki ötödik lett abban az évben, az kit fog beperelni, hogy nem jutott be a BL-be? Meg mennyi pénztől esett el? Szóval, hogy itt szerintem ezért is lesz ez egy ilyen, hát nagyon érzékeny, hogy hogyan kezelik, mert hogyha azt mondják, hogy nem kapja meg a bajnoki címet, de bajnokot sem hirdetünk, akkor lehet ezzel kezelni ezt a helyzetet, hogy nem jutottál volna be a BL-be, legalábbis papíron, ugye.
De ezért is furcsa dolog. Gondoljatok bele, hogy a Juventusnál, ahol végleges ítélet ezek szerint még nincsen, de már levontak tőlük 15 pontot, mondjuk a bajnokság vége előtt 5 fordulóval, mégiscsak visszakapják azt a 15-öt, és mondjuk csak pénzbüntetésben részesülnek. Vagy, teszem azt, még további pontokat vonnak le, és már a kiesés ellen kell küzdeniük, amit szintén revesgettek itt.
Na, Olaszországon bármelyiket el tudom képzelni.
Ki tudja a bírókat, aki levonja a pontot, tudod?
Hát ez
majd 5 év múlva kiderül, hogy az AC Milan küldte a döntőket.
Ilyen hírek is vannak a háttérben, hogy aki a hangfelvételeket szivárogtatta, az ezt meg azt. Itt azért furcsább a dolog, abból a szempontból, hogy a bizonyítékok azok nem széfben vannak tárolva, hanem gyakorlatilag így közkézen forog, és mindenki tudja,
hát
hogy
olaszosan,
inkább
rádolnak. Most anélkül, hogy el akarnám poénkodni a dolgot, a Juventusnak azért az a bal szerencséje ebben a dologban, hogy azokat a poloskákat nem szerelték ki az elmúlt 10 évben, amikkel figyelték a klubot most már hosszú évek óta, mert nyilván nem véletlen az, hogy folyamatosan hosszú évekre visszamenőleg jegyzőkönyvezve van minden vezetőnek a hívása az olasz hatóságoknál.
Egyrészt igen, de amúgy még visszakapcsolva a City-re, szóval az abból a szempontból nem más helyzet, hogy itt kiszivárogtak a bizonyítékok. Tehát, hogy ott bizonyos szempontból ugyanaz van. És ott
az kiszivárgott, a másik az ugye, pedig egy nyomozati anyag, azért ebben van különbség.
De ugye egy-két olyan szerződés már kiszivárgott 2018-ban, ahol bizonyítani lehetett az, hogy túlárazott szponzor szerződésekkel nyomták fel a bevételi oldalt. Ami azért szóval, hogy...
Azt is a Spiegel hozta le, nem, nem az angolok.
Hát igen, de hogy érted, szóval ott a bizonyíték, és akkor az UEFA meg aztán fél évvel rá széttárja a kezét, mert annyi ereje nincs, hogy kikényszerítse, hogy ilyet ne csinálhasson. Tehát, hogy nem csak arról szól a sztori, hogy csaltak, kiderült, egyértelműen kiderült, és meg is húzták. Mennyi lett a vége? 10 millió font, vagy euró?
10 millió.
Büntetés, tehát, hogy hát ennyiért bárki szívesen csal akkor, hogyha csak ennyi az ára. A Juventusnál hát ugye az a másik, amit itt a adás alatt is beszéltünk, hogy az ország hagyományaitól el nem szakadva, hogy a szervezetten ment ez a magyar építőiparban a körbetartozás mintájára ment itt a játékosoknak a túlárazása. Ami amúgy itt érdekes, hogy ezzel nagyon sokat tudtak nyerni a klubok. Mert ugye a mérlegekben ez úgy van kimutatva, hogy... az ember fejében az van, hogy 20 millió euróért vesz egy klub egy játékost, hogyha eladja 30-ért, akkor ugye 10-et nyert. De valójában nem így van, könyv szerint, hanem amortizálják az értékét. És az amortizált értékre jön rá a nyereség. Tehát 5 éves szerződése van, akkor szépen lebontod ugye a 20 millió eurót, és akkor még plusz 4 millió euró rájön erre a profitra. Tehát itt azért ezekkel a túlárazásokkal ők azért elég sokat tudtak nyerni, pláne, hogyha úgy ment ugye a biznisz, hogy valakit leigazoltak, és egy év után már adták is tovább, hogy mondjuk 2 leamortizált értékkel, 20 éves futballistát, aztán így azért összejött mennyi? 90-100 milliót is annyit takarítottak?
Így van. Hát 90-et írtak körülbelül.
És ami szerintem lehet, hogy egy új szint visz ebbe az ügybe, mert ez olyan, hogy a háttérben öltönyös emberek egyezkednek, le kell őket hallgatni, nem tudom, Tehát, és nem feltétlenül érti az átlag futballszurkoló vagy ember, hogy itt mi volt a nagy mahináció, vagy leintézi az, hogy ezek mindig ezt csinálják, de ami szerintem itt egy új elem, ami szintén nagyon prostó, hogy mentek a nagy szövegek a koronavírus alatt arról, hogy hát 4 havi fizetésről lemondunk, és most azért kiderül, hogy nem. Szóval ez...
És abban mindenki érintett volt, mert ugye még azok a WhatsApp üzenetek is nyilvánosságra kerültek, amiket Chiellini küldött a játékostársaknak, hogy megegyezett Fábióval, ugye Paratici-vel ebben az esetben. Még mielőtt arra rátérnénk...
Gondold el, hogy szóval, hogy Európa bajnok, válogatott csapatkapitány, tehát, hogy őket műsorokba hívták meg, arról beszéltek, hogy és Olaszország nagyon megszenvedte a Covidot, hogy mennyi orvos halt bele abba, hogy a frontvonalban dolgozott a járvány első hónapjaiban, mennyi ember vesztette el a munkáját, nem tudom, és akkor ők kiálltak, hogy igen, mi is 4 hónapig ingyen fogunk focizni, és akkor rá ez kiderül, szóval, hogy...
Hát még csak nem is ingyen, hanem ugye 40%.
Jó, hát, igen, na... Bocs, igazad van. Tehát, hogy áldozatot hozunk mi is, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát ezek milyen rendes srácok, tényleg. Hát, és akkor kiderül utána,
hogy... 4 hónapból 1 hónap volt az, amit valóban megcsökkentették, a többi 3 hónapot azt kifizették zsebbe.
Feketén, tehát az igen, a másik. Tehát, hogy...
De bocs, mielőtt még erre rá, mert ez egyébként tökéletesen egyetértek, hogy egy nagyon hát, furcsa és alantas megoldása ennek a helyzetnek, de szerintem a játékos túlárazásra még visszatérve, az azért egy borzasztóan nehéz meg érzékeny terület, mert még a reklámszerződés értékénél is nehezebb meghatározni azt, hogy egy játékos az mennyit ér a másik klubnak. Tehát, hogy itt olyan határterületekre léptek be a klubok, mind a kettő esetben, amit nem tud azt mondani, hogy de hát ő nem ér ennyit.
Mert... Azért volt ez zseniális, mert ugye, hogyha nincsenek ezek a nyomozások, már itt a lehallgatások és a kikerülő üzenetek, akkor nincsen mi alapján nyomozni, mert elsőre elvileg az Olasz Szövetség, vagy nem, az Olasz Szövetség indította ugye a nyomozást, szóval hogy ők a Transfermarkt alapján mondták azt, hogy túl nem, vannak árazva.
Igen, egy ügyész erre építette a...
Az jó.
Igen, és ott kiröhögték gyakorlatilag a bíróságon, hogy a Transfermarkt az nyilvánvalóan nem egy hiteles számokat közlő oldal, vagy akár szervezet.
De hogyha nem kerülnek ki az üzenetek, akkor mi alapján mondod azt, hogy túl vannak árazva?
Meg egyébként mi alapján? Egyébként, ha jól tudom, ez a Plusz Valenza ügy, ez még tart a vizsgálat a további klubok ellen is. Ugye 62 játékos, vagy 62 átigazolásról van szó, amit most ellenőriznek, de nagyon nehéz elképzelni, hogy ez megáll. Pont emiatt, hogy azt nem tudod meghatározni, hogy egy fiatal játékos, akár potenciál szempontjából, ugye csak a Juventusnál 36 fiatal játékos érintett az ügyben, hogy ilyen szempontból mit ér mondjuk egy másik klubnak.
Ez szerintem csak akkor fog kiderülni, hogyha erről lehallgatás van, vagy dokumentum.
Tehát ez nem hát olyan, mint az állami dolgozóknak a bértáblája, hogy akkor megvan, hogy hány évet dolgozott ott, és akkor...
Itt az lehet a kulcs, amit még ugye nem tudunk, hogy van jó pár olyan klub, aki ennek azért sértetje. Tehát, hogy nem összedolgozott a nagy klubokkal, hanem egyszerűen át lett verve, hogy az ő kezükben mi van, vagy mit tudnak szolgáltatni a hatóságoknak, azt ugye nem tudjuk. Ez nagyon nehéz, ugye amúgy más iparágakban is, tehát amikor ilyen túlárazott számlagyáros sztorik vannak, ott azért ilyen IT cégek szoktak mindig felbukkanni.
Takarító
cégek, ugye ez is népszerű, mert azt nem tudod leellenőrizni, hogy ki lett a takarítva, annyiba került az applikáció lefejlesztése, vagy nem. Szóval ezekben az esetekben mindig az a jogi részében a mérvadó, amikor egyszerűen be tudod azt mutatni, hogy már pedig tudott mindenki arról, hogy itt 10 millió euróval valójában kevesebbet ért a futballista, de megegyeztek, mert a másik klubnak a mérlegét kellett javítani, az eladó meg nem tudom, vagy a vevő meg visszakapott valamit belőle. Tehát, hogy itt egyszerűen ilyen bizonyítékkel nem tudsz más csinálni.
Még hogyha az olyan egyértelmű is, mint az Arthur féle barszás Pjanic csere.
Igen, de itt is arról beszélünk, hogyha most csak megnézzük az arányokat, és megint csak nem beszélünk, ugyanazt a futballt játsza, vagy ugyanazt a játékot játsza a Manchester United, mint a Róma, és a Róma 2,5 millió euróért vesz játékost, a Manchester United meg 100 millióért, és nem vagyok benne biztos, hogy Anthony annyival jobb, mint a Róma által vásárolt játékos. Tehát, hogy
ezért, lehet, hogyha ezért... a Rómát ott hagyja a Mourinho, majd ők is tudnak
szerzni. Igen.
Lehet, hogy ez a kulcs.
Ne, elképzelhető, csak ezt mondom, hogy, hogy pont emiatt, hogy, hogy ekkora arány különbségek vannak, kettő egyébként ugyanabban a nemzetközi kupasorozatban szereplő csapat között, tehát hogy még, még hasonló porondon is játszanak, akkor, akkor tényleg nem tudod azt mondani, hogy 60 millió az sok Pjanicért.
Hát igen, meg nekem João Félix jutott eszembe, hogy na akkor ez a 125 millió euró, akkor az most túl volt árazva, akkor vizsgálni kéne minden ilyet.
Szóval... Azért a portugálok esetében ez viszonylag gyakran felmerül ez a kérdés, amikor látom az átigazolási összegeket, amennyire Benfica elad, tehát hogy az, az, az egy ilyen számomra hosszú évtizedek óta megmagyarázhatatlan dolog, hogy, hogy a portugálok hogy tudnak ennyi pénzt lehúzni európai sztárcsapatokról. És tényleg ennek, ennek most már 20 éves hagyományai vannak.
Hát lehet, hogy milyen beépültek ebbe a európai bűnszervezetbe, amit futballnak hívnak? Nem tudom. Nem hiszem, hogy hát biztos, hogy vannak ilyen kapcsolatok. Azért az látszik, hogy milyen klubok játszottak össze, tehát hogy azért ott voltak egyéb esetek, és ugye Barcelonában, tehát hogy amúgy most, hogyha a filozófiai irányba visszük, szóval az az nagyon érdekes, amikor erről a játékról kiderül, hogy ez milyen mélyen átitatott korrupcióval helyenként, és azt még mindig nem látjuk egyértelműen, hogy itt most mindenki ilyen, vagy, vagy van 10 rossz fiú. És ez, ez nagyon izgalmas lesz az egész, amúgy akár a Superliga projekt szempontjából is, hogy azért 10 állandóan csalni akaró nagyot összeraksz egy szobába, akkor mit fognak egymással csinálni? Igen. A túlárazásról azt akartam még, hogy, hogy szóval az egy izgalmas dolog lenne, hogy tudna-e olyat csinálni mondjuk az UEFA big data cégekkel, hogy benchmarkokat állít fel, sávokat. Nyilván nem szabad ezt a piacot nagyon beszabályozni, meg most láttuk a VB után, hogy engem meglepett, hogy a VB ennyire erősen tudhatni a játékos piacra. Ugye itt megint volt egy-két egyedi körülmény, Chelsea, de hogy, hogy vannak azért ilyen piaci helyzetek, amikor, amikor hirtelen meglódul a játékos infláció, de alapvetően azt gondolom, hogy egy olyan jelzőrendszert, mint a fogadási csalásokra azért lehetne használni. Hogy, hogy mi az, amikor bekérsz egy klubtól papírokat, hogy minden rendben volt-e.
Mondjuk az Enzo Fernández elég keményen elkezdett volna villogni az a, az biztos, a jelzőrendszer. Igen. Igen.
Jó, de hát inkább villogjon meg, meg a klubok érezzék, hogy, hogy ott van rajtuk a kontroll, vagy a figyelem. De azért is nehéz ez a helyzet, mert az elmúlt 10 évben a világgazdaság azért páratlanul jó időszakát élte, és pont az európai fociban, meg ugye a Neymar ügy, ez egy olyan típusú játékos inflációt indított el, amit még most is látunk valójában. Ugye nagyon olcsón voltak kiérzhető források a világgazdaságban, ömlött a fociba is amúgy, nagy klubok vettek fel olcsó hiteleket, kötvényeket bocsátottak ki, tehát nagyon olcsón jutottak hozzá pénzhez, és egyszerűen azt látták, hogy minden évben 10-15%-kal tudnak bővülni. Tehát a Barcelona üzleti modellje az arra volt felhúzva, hogyha 900 millió eurós bevételünk van, jövőre úgy is meg lesz az 1 milliárd. Ha nem, gyakorlatilag semmit nem csinálunk akkor is. És ugye a Covid ezt vágta ketté. Egyszer csak közbeszólt a valóság, hogy nem, ez nem így működik. Volt nagyon jó 10 életek, de ez nem fog mindig így működni.
De mondjuk maga a Covid, meg a járványhelyzet, az egy olyan viszmajor volt, ami, ami tényleg bekalkulálhatatlan volt az előtte lezajlott 30 éven keresztül.
Világgazdaságban sokszor van ilyen, fekete hattyú jelenségnek hívják, bármilyen más külső tényező ezt elhozhatta volna, de amúgy is ciklikusan működik egy csomó iparág, a futball is. És azt elfelejtjük, hogy most ha csak a Forbes listákat nézzük, a legjobban kereső sportolókat, szerintem, hogy ilyen 7-8 éve vannak futballisták az élen. Előtte a top 10 alján voltak. Tehát, hogy, hogy ebből is látszik, hogy hirtelen annyira meglódultak ide, beáramlottak a pénzek, az olcsó pénz, meg ugye jöttek a nagy befektetők, ahol aztán tényleg dögivel van lóvé, és nem nézik a megtérülést, csak nyerjünk BA-t, ugye olajmonarchiák, gazdag amerikai családok egy része is ugye ide sorolható, de hogy ez véget ért. És amúgy felszíne hozott egy csomó ilyen ügyet is, tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy tehát eleve amikor nagyon ment a szekér, akkor belefért, hogy így trükközgetünk. Mert úgyis nő a piac. Jó. Meg valahogy menni kell a City után, meg a
PSG után.
Meg a PSG után, igen. Na, például felmerül már itt, ezen a ponton, hogyha az UEFA kellő eréllyel állítja meg a City-t, meg a PSG-t, akkor az nem tenne jót, nem tett volna jót az egész európai labdarúgásnak? Mert akkor nem érzi azt másik 5-6 klub, hogy menni kell utánuk, és ész nélkül költeni a pénzt, úgy, ahogy tudják.
Azért...
Költői fel.
Azért, igen, már bocsánat, azért rossz a kérdés, mert az európai labdarúgásnak nem tett volna jót végső soron, meg egyébként a futball gazdasági helyzetének sem tett volna jót, mert akkor nem fújjuk tovább ezt a lufit, amiből aztán még több pénz vehető ki, még több pénz osztható. De most értem, hogy ha morális szempontból vizsgáljuk, akkor de. Hát de tök egyértelmű.
De vagy? Szerintem egyrészt a lufit az pont azok fújják, akik úgy tolnak be pénzt, hogy azt nem lehetne. Az a lufi. Miközben amúgy globálisan egy ekkora növekedési potenciál benne van az egész iparágban, mert még nem streamelünk, nem tudom, $2 Kínába meccseket. És majd fogunk. Tehát, hogy bőven megvan ez az egész iparágban. Én szerintem itt ez a lufi pont azzal fújódott, hogy akkor 200 millió fontot, ugye azt az UEFA vizsgálat megállapította, hogy a City nagyjából 200 millió fontot tudott úgy betolni a csapatba, hogy azzal nem tudott igazából elszámolni. Ez volt a probléma. Az a lufi. Azt nem kéne, hogy ott legyen. De amúgy ott lehetne 100 vagy 150 is, mert van akkor a növekedés, vagy volt akkor a növekedés a piacban.
Hát miközben itt arról beszélünk, hogy ez a 200 millió font, ez mondjuk az éves bevétel, javíts ki, rosszul számolok, de mondjuk az egy harmada, vagy...
A City-nél?
Igen.
Hát egy negyed, nem?
Körülbelül, nem.
Igen. Jó, de font, tehát, hogy... bocs, mert ez euróba.
Igen, de hogy mondjuk nagyságrendben erről igen. beszélünk. Szóval nem arról beszélünk, mint amit most itt, és nem eltérve nagyon a témától, hogy az egyes országok államadósága Európában az mondjuk a 100% fölött van, itt az éves GDP nézve, hanem azért ez még mindig egy fenntartható szint, nem?
Most már megint az olaszokra utalgatsz, de ők jó helyen vannak.
De csak azt mondom, hogy ez még mindig egy fenntartható szint, még ezzel együtt is, hogy igen, nagyobbra fújtad a lufit, mint amekkora egyébként, amekkora korábban.
Nem vetném össze az országokkal, mert ott geopolitika, meg egyéb ügyek is bejönnek. Az a kérdés, hogy piaci alapon 5-6 év alatt tudtak-e volna behozni ennyi pénzt? Szerintem a válasz az, hogy igen. És hogyha kialakulnak best practice-ek arra, hogy ennyi pénzt hogy hoz be egy nagy klub, akkor abból tanulhatnak a többiek is, együtt nő az egész torta, minden szelet nagyobb lesz, tehát fenntarthatóbb. Mindig idejük adunk ki, hogy valószínűleg ezt a pénzt be lehetett volna hozni. Itt arról szólt az egész történet, hogy kellett egy BL győzelem, és a City az UEFA szabályait akarta megszegni, csak nem vette észre, hogy közben egy bajnokságban is szerepel, és ott is van egy szabálykönyv, és azt meg úgy néz ki, hogy be akarják tartatni vele. Én szerintem meg fogják őket nagyon büntetni. Én nem, tehát, hogy annyira egyértelműek a bizonyítékok, amik eddig napvilágra kerültek, és nincs elévülés ebben az ügyben, és lehet, hogy még nem is tudják megtámadni a bizonyítékokat úgy, mint ahogy a Nemzetközi Sportdöntő Bizottságonnál megtámadták. Tehát ott ugye mély vizsgálat nem volt, ott formai vizsgálat volt, és ott a Citynek igaza lett, és kész. Azért tudta az egész UEFA döntést elkerülni.
Ha már növekedés, akkor még egy témát mindenképpen beszéljünk meg, mert szerintem a lufit abszolút lehet tovább fújni, és szeretnék is tovább fújni a csapatok, vagy a tulajdonosok leginkább, mert hogy egy Real Madrid Elcsét teszem azt, biztos, hogy kevesebben néznek, mint hogyha minden héten Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Manchester United, vagy Barcelona, Liverpool és a többi ilyen meccsek lennének. Új szuperliga ötlettel álltak elő Perezék, ami nem konkrétan hozzájuk fűződik, hanem egy 822 Sports Management nevű céghez, amit igazából a Juventus, a Barcelona és a Real Madrid hozott létre. Ben Reichardt a vezérigazgatója ennek a teljesen ismeretlen cégnek, és ő ajánlotta azt föl, hogy legyen egy olyan versenysorozat 60-80 csapattal, aminek a részleteit egyelőre nem árulnák el, de jó lesz mindenkinek, ez a lényeg.
Nekem ebben azt tetszik a legjobban ebben az ötletben, hogy ez, nem tudom, ha valakinek vannak gyerekei, akkor elég sokszor találkozik hasonló szituáció, hogy jön valamivel a gyerek, és akkor utána, amikor ezt te élből elutasítod, akkor utána különböző kompromisszumokkal kiegészítve újra fölteszi a kérdést, hogy mi van, ha. És itt is ugyanez az érzésem, hogy az első Superliga egy teljesen kidolgozatlan elképzelés alapján indult volna el. Mondták, hogy hát ez nem jó, mert nincsen feljutás, meg kiesés. Na, akkor itt most majd lesz. Meg nem részesül elég klub ebből, na itt akkor leszünk 60-an, 80-an. Tehát, hogy azokat, amik mondjuk az öt legfontosabb ellenér volt az eredeti elképzelésen, azokat kivették most, és akkor itt az újabb próbálkozás, kb. Ennyi megfontoltságot, meg megalapozottságot érzek e mögött.
Nekem az jutott eszembe két dolog, egyrészt, amikor a politikusok így bedobnak ilyen elszállt ötleteket, és akkor így várják, hogy a sajtó kitúrja, hogy az miért nem lesz jó, meg így megmérik, hogy az emberek mit gondolnak róla, és akkor jó, akkor megvolt a közben véleménykutatás egy kiszivárogtatott hírrel. Az tök érdekes, hogy van a Gartner tanácsadó cégnek egy Hype Cycle nevű modellje, ami ugye azt mutatja meg, hogyha egy hype elindul, egy szolgáltatás vagy egy termék körül, akkor az hogyan épül föl, és a vége ennek az, hogy a megnyugvás platójára kerül a termék, és akkor már nem kiugró az értékesítése, de beépül így a mainstreambe, és vásárolod, vagy használod. Hogy az ilyen fordítva, vagy ilyen tükörben működött valahogy ennél a Superliga projektnél, hogy először ilyen nagyon negatív volt a hype, idézőjelben a hype, mindenki nagyon utálta, és utána megjelentek azok a narratívák, hogy de hát végül is az amúgy jó lenne, meg úgy is lesz, és vagy most már azt érzem én is így a nemzetközi sportsajtóban is, hogy most már mintha ez nyert volna teret, hogy hát ez így lesz, ezt fogadjuk el, így a megnyugvás platóján ott van, hogy lesz, Superliga lesz mindenképp. Még senki nem tudja, hogy hogyan, de hogy mintha valahogy így hozzá szoktatták volna a futball szerető embereket, hogy lehet, hogy nem akarjátok, mert nem tudom, gyerekkorodban még a Norwich meccsekre jártál, és nem tudom, ilyen meg olyan volt a hangulat, de ez lesz. Az látszik, hogy tanultak a hibákból, az tök egyértelmű. De hát én mindig ezen mosolygok, hogy itt vannak ezek a nagy klubok, akik kitalálták, akik ott próbálták meg a kiskapukat kihasználni a BL-ben és az UEFA-nál, loptak, csaltak, hazudtak, mindent csináltak, tehát adót nem fizettek a játékosok után, hogy ők majd milyen szerződés fognak. Lehet, hogy majd az a szerződés, hogy az a liga elindul, olyan hosszú lesz, mint most a City-nek a vádirata, hogy mindenhogy levédjék egymást. Szóval ezt hogy fogják majd megcsinálni, hogy ne legyenek ki majd a klubból.
Hát ők legalább tudják, hogy hol lehet.
Igen, de hát igen, és tehát ott az iparági tudás. Igen, lehet.
Le tudják zárni.
Hogy amit eddig csináltuk, azt ne csináljuk, fiúk. Jó.
Nekem kettő közbevetésem lenne. Az egyik az, hogy nagyon hosszú éveken keresztül hallottuk, olvastuk azt, hogy a Bajnokok Ligája az a modell a futballban, ami az amerikai major ligák szerint szivárgott be a sportákba, és majd ez lesz az, ami fölemeli az egésznek a tetére, mármint hogy a futballt a sportok királyává teszi még inkább. Nekem annyi a problémám ezzel, hogy mondjuk az amerikai major ligákban ott sokkal inkább döntési helyzetben vannak a klubok, maguk, akik a rendszer részei, mint az európai futballban, ott az ernyő szervezet az messze...
Igen,
messze nem rendelkezik ekkora befolyással, mint az UEFA ebben az esetben. És ugye ez a másik, ez a Premier League az igazi szuperliga. A Premier League azért tud működni, ugye egyszerre indult a Bajnokok Ligájával annak idején, viszont ott valóban a klubok kezében van a hatalom meg az irányítás elsősorban. Mindent csak kétharmados döntéssel lehet meghozni gyakorlatilag, amik lényegesebb szabályváltoztatási elemek a Premier League-en belül, és én azt gondolom, meg azt látom, és ebből tanulhat a Superliga is, hogyha akar, hogy a Premier League az, ami sokkal közelebb van ahhoz, ahogyan egyébként a hosszú évek óta tökéletesen működő amerikai major ligák működnek, és a Bajnokok Ligája meg az UEFA aggódhat amiatt, és itt, ha jól értem, erről is van szó, hogy az ő versenysorozataik egyszerűen elavultak, és nem kellően 21. századiak.
Hát, ez azért izgalmas kérdés, mert amikor meg azt nézed, hogy hogyan fogják majd a meccseket játszani, ugye már ebben a svájci modellben, a BL reformja után, én amúgy azt mondom, hogy az embereket valószínűleg nem fogja érdekelni, legyen minél több Bayern-Barca meccs, de hogy azt hogy veszi majd az európai piac, bennem is van egy ilyen kérdőjel, de lehet, hogy csak azért, mert mi már öregek vagyunk ehhez, nem tudom. Az, hogy megteremtették annak a lehetőségét, hogy átjárható legyen, az egy fontos olyan pont lehet az egész sztoriban, ami miatt működhet. Tehát azt elvenni a futballszurkolótól, hogy a Ferencváros soha nem játszott a BL-ben, azt nem tudja elfogadni egy szurkoló, sehol nem fogják tudni elfogadni, de azt mondod neki, hogy lesz 5% esője, azt már elfogja. Csak mert az milyen jó, mert akkor néha a Fradi is oda fog kerülni majd 100
éven. Hol lesznek tetszett azok a százalékok? Tehát ugye az, hogy 60-80 csapat az hogyan rendeződik el, az már azt magában foglalja, hogy mondjuk olyan lesz, mint a Nemzetek Ligája, divíziókra lesz mondjuk osztva. Nyilvánvaló, hogy az A divízió, vagy a legfőső osztály lesz az, ahol a legnagyobb csapatok játszanak. Hogyan lesz a tortának a szeleteinek az elosztása, úgy, hogy a legnagyobb csapatok kapják azt a pénzt, amit eddig is maguknak akartak. Csak hát, amikor az Elcsével játszanak, akkor nem tudnak akkorát levenni ebből az egészből, és a kisebb csapatok, legyen az akár a Ferencváros, akár a Shakhtar, vagy Dinamo, vagy teljesen mindegy, ők pedig lehet, hogy az alsóbb osztályokban lesznek, és mire ott lennének, hogy föl tudnának jutni azokhoz a csapatokhoz, akkorára nyílt már az olló, mert mindenki csak arra kíváncsi, hogy a Barca, a Manchester Uniteddal, a Real Madriddal, a Milánnal, a Cityvel játszik, hogy nem lesz esélyük.
Szerintem itt az illúzióval mindenki megelégszik. Tehát itt a szurkolókkal kell elfogadtatni ezt a rendszert, és nekik az illúzió elég, hogy egyszer-egyszer oda juthatunk.
Jó, de a Nemzetek Ligája nekem eszembe sem jutott ebben, de tök jó szerintem, és az egy nagyon jó formátum. Nem kiforrott,
jó, csak meg, ott...
de ott vagyunk az A-hoz, tehát hogy ott megvan ez az 5% esélyt, ezt valóra váltotta a magyar válogatott, és érezheti mindenki úgy, hogy hát és basszus itt a... az angolokkal, meg a németekkel, meg az olaszokkal.
Az oké, de az válogatottakkal működik, és nem úgy van, hogy lesz emellett a Superligában egy olyan pénzügyi elosztás, amivel a saját profitjukat maximalizálni tudják a legnagyobb klubok. Tehát itt ez a cél nyilvánvalóan.
Jó, de abba beleférhet az, hogy egy-két outsider időnként megjelenik.
Hát bele is kell, hogy férjen, persze. Mert különben az illúzió az elvész, tehát oda kell engedni néhány kis csapatot is, vagy idézőjelben. Én azt is látom, hogy ugye az elmúlt 10 évben a nagy csapatok mindig a sportszakmai kockázatokat kezelték, soha nem a pénzügyieket. És amellett amúgy, hogy több pénzt akarnak az UEFA-tól elvenni, és ki akarják a kezéből venni azt a hatalmas összeget, ami felett most az UEFA diszponál, itt a cél az az, hogy egy csomó tulajdonos azt mondta, mert nem csak olajsejkek vannak a tulajdonosi struktúrában, csomó tulajdonos azt mondta, hogy nem tudunk így működni, hogy állandóan 5-10 millió euró profit, veszteség hosszú éveken keresztül pénzt akarunk, és hogyha van pénz, és van profit, akkor nőni fog a csapatoknak az értéke is. Tehát azt ne felejtsétek el, hogy ha bejön egy csomó befektető, ők szeretnék azt látni, amit az NFL-ben látnak mondjuk, hogy megveszem 3 milliárd dollárért ezt a csapatot, az érjen már 5 milliárdot majd 5 év múlva. És ott az a szabályrendszer biztosítja ezt az értéknövekedést. Mert a piaci turbulenciák így úgy vannak, de hosszú távon ez ott adott. Tud számolni. Az európai fociban most nem tudsz ilyet számolni, ha tudsz is, mert ott vagy a csúcson, rengeteget
költesz. De az azért van, mert az nagyon... NFL zárt rendszerű, tehát itt most ez megint csak nem lesz zárt rendszerű. És...
Szerintem ez gyakorlatilag zárt rendszerű lesz, csak két csak kis kaput nyitva, hogy nem. Igen. Igen. És még egy nagy kérdés, hogy mi lesz majd szegény Mourinho-nak a konferencia liga tetoválásával, hogyha ez az egész létrejön.
Ez egy szép lenyomat
lesz. Azt tényleg én még nem látom át, hogy itt ugye párhuzamosan legalább három osztályos liga lesz, kettő egymás mellett. mert az UEFA-nak van most egy ilyen rendszere, ami ráadásul tök jól működik, és hogy erre hogy fogunk ráereszteni még egy 60-80 csapatost, vagy mi lesz, hát az UEFA-ban mi lesz akkor?
Hát az UEFA...
Semmi.
Tehát ugye itt most az elképzelés az arról szól, hogy mindenki marad a helyén, a saját nemzeti bajnokságában, és 14 meccsről beszélünk éves szinten, amit jelentene ez a Superliga elképzelés, csak azért, hogy ezt nagyjából kontextusba ezt helyezzük.
Pont belefér még a versenynaptárba a klub VB elé, alá, hát mellé.
13 meccset játszik, ha jól számolok, a Bajnokok Ligája győztes, vagy Bajnokok Ligája döntős. Persze, hogyha még itt a kvalifikációt is hozzászámoljuk, akkor azt hiszem, ez felhízhat 19-re ez a meccszám. De hát jó, most nyilván...
Ha majd a Fradi nyer, igen, a BL-t, akkor majd...
Hogy általában nem júliusban kezdik a végső győztesek a BL-ben a menetelést. De igen, tehát, hogy a 14 az egy ilyen elfogadható dolog, és akkor az mondjuk a klubok szempontjából is jelentheti azt, hogy én egyébként, hogyha kiesek a kvalifikációban, az akkor 2 vagy 4 meccs, hogyha egyébként eljutok a csoportkörig, az már egy tök jó dolog, meg akkor már kapok pénzt is viszonylag szemmel láthatót.
Ezért jött a svájci rendszerű licita az UEFA-tól, tehát hogy ott meg 10 meccset garantálnak minden csapatnak, hogyha jól tudom.
Így van, tehát hogy ez, szerintem ez az, amiben meglátták a lehetőséget a Superliga részéről is, hogy ebben érdemes alkudozni. Mert azt mondják, hogy igen, mi garantálunk 14 meccset évente, mindegy, hogy gyenge vagy, vagy hogy mondjuk az alján végzel az egésznek, de ugyanúgy megvannak az ebből származó meccsnapi bevételeid, ugyanúgy megvan az, hogy szakmailag is tudsz fejlődni, mert a legjobbak ellen játszol, ugyanúgy látják a játékosodat, ezáltal értékesíthetőbbé válik, megkapja az esélyt mondjuk az eddigi 6 helyett 14-szer, hogy megmutassa, hogy milyen rohadt jól cselez. Tehát, hogy ezek mind olyan...
De mi lesz a konferencia ligában?
Hogy a legfontosabb kérdésről is szót ejtsünk. Nem tudom.
A magunk fajtáknak az a legjobb sorozat, nem?
Abszolút.
Helyi közösségek ott el vannak, örülnek, nagy népünnepén minden meccs.
Így van.
Én ebben bízom egy kicsit egyébként, hogy, és ez már inkább ilyen érzelmi dolog, hogy ha létrejön ez az Európai Szuperliga, akkor az azzal együtt, hogy kiemeli teljesen a legnagyobb csapatokat. Ugye most attól fél mindenki, hogy a nemzeti ligák teljesen elvesznek ezáltal. De szerintem pont megint a kis csapatoknak és a saját csapatodnak a meccsejárásának az élményét hozhatja vissza, és afelé fordíthatja az embereket, hogy oké, nézzék a csúcsterméket, nézzék a legjobb focit is, de eközben ne feledkezzenek meg arról, hogy ez nem... Tehát a focinak a nagy része, a 99% az nem Real Madrid és nem Barcelona.
Hát igen, de az a kérdés, hogy mi lesz ezekkel a sorozatokkal, meg hogyan szabályozzák majd őket, mert amikor a pénzügyi fair play-ről beszélünk, akkor mindig az kerül előtérbe, hogy hogyan csalt a City, meg a Barcelona, meg a többiek. De valójában amiért létrehozták ezt a szabályrendszert, az működik. Tehát ugye az eredeti cél az volt, hogy UEFA tagországok bajnokságában ne legyen csőd.
Így van.
És hogyha megnézzük mondjuk egy 10 éves távlatba, akkor azt látjuk, hogy több tőkével rendelkeznek az átlag európai klubok, sokkal kevesebb csőd volt, több jövedelmet tudnak kitermelni. Tehát az alapvető célját elérte amúgy maga a csomag. Most mi lesz majd ezzel, hogyha nem tudom, jön a Superliga, és akkor azon van a fókusz? Mert ezt, a futballnak ezt a hátországát nem szabad elengedni. Pont azért nem amúgy, mert ugye közben a Nemzetek Ligájában meg a nemzeti válogatottak fejlődnek, utánpótlásra odafigyelnek, hát honnan jönnek most a tehetségek Skandináviából, amit mondjuk lehet, hogy az úgy 15 éve ezelőtt nem mondtál volna, hogy majd onnan jönnek a Premier League egyik legmeghatározóbb középpályása az egy skandináv gyerek lesz, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ilyen típusú utánpótlásra legyen a profi futballnak, és ez az kell, hogy a nemzeti bajnokságokban ne legyenek folyamatosan csődbe menő klubok, amik nem tudják ezeket a munkákat elvégezni a nagy kluboknak.
Most kire gondolt egyébként? Eriksenre vagy Höjbjerre? De tényleg.
Az Ødegaardra gondoltam.
Ja, jó. Oké. Jó, de annyi van belülük, hogy most nem hát tudtam de hirtelen. Ugye? Tehát, persze, de hát mondhatod volna, hogy Holland, vagy Eriksent, vagy igen. Holland, ugye, hogy mondjuk középpályásnak csak az utóbbi meccseken
Matthias mondható.
Igen.
Igen, hát igen, tehát hogy
brutális. Tehát, hogy felemelkednek ilyen régi újja az európai futballnak, most lehet, hogy lesz egy ilyen 5-10 év, amíg ők most előtérben vannak, de hát lehet ilyen régiója majd a Balkán, lehet ilyen régiója, nem tudom, bármelyik, akár a mi régiónk, majd egyszer, és ez az kell, hogy ezt a pénzügyi fair play-t ezek a régiók betartják, az UEFA odafigyel, pénzt osz vissza, szóval, hogy érzékeny ez az egyensúly.
Maradjon meg az egyensúly, Gergő, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad több mint egy órában. Nektek a meghallgatást köszönjük. A YouTube-ra tervezünk egy kis változást itt a hetekben, ez most a BL meccsektől függetlenül, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha esetleg nem a teljes videót látjátok már ott. A lényeg, hogy podcasten hallgassatok minket első körben, aztán lehet, hogy YouTube-ra is majd.
Kivágjátok a YouTube-ra, amit a Juventusról mondtam?
Igen, azt nem bírja
el az internet. Minden Juventus-unk
ilyen válogatást készítünk a vendégmondataiból. Szóval köszönjük szépen, jövünk akkor a hét közepén is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.